Menj el, sietséggel, arkangyal Gábriel, József jegyeséhez ékes köszöntéssel. Isteni titkaim immár kijelentem, mert Szűz Máriában jó kedvem telt nekem. Légy gyors szolgálatban köszöntve Máriát, és vidd meg ő neki a megváltás titkát. Az emberi nemzet, hogy megszabaduljon, s a régi rabságból új életre jusson. Köszönts meg Máriát, ki malasztal teljes, mondd az Úr van vele, mert előtte kedves. Szentlélek Istentől fogantatik fia, imádandó nevén őt Jézusnak hívja. Ő szabadítja meg Izraelnek népét, neki adom atya Dávid király székét. Jákobnak házában ő fog uralkodni, s hatalmával mindent magához fog vonni. Az ő országának soha nem lesz vége, ő lesz a megváltós világ üdvössége. Ó égi követség, ó Isten irgalma, mi nagy az emberhez jóságot hatalma. Isteni megváltó testélet szent ige, légy Urunk vezérünk örök üdvösségre. Amen. Nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm ismételten a kedves Máj Rádió hallgatókat. Adventi szent időben vagyunk, és mivel ebben az esztendőben ez az utolsó adásom, akkor úgy arra gondoltam, hogy a megtestesült igéről elmélkedjünk, hiszen karácsonykor a megtestesülés titkát ünnepeljük. Kedves hallgatók, Isten fia, az Úr Jézus felvett emberi természetét, azaz megtestesült. Mérhetetlen csoda, amelyről Szent Pál így nyilatkozott a Filippiekhez írt levél második fejezet 6. és 7. versszakaszaiban. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Igen, Isten fia személyében az isteni és az emberi természet egyesül úgy, hogy ő teljes valósággal Isten is és ember is. Tehát Isten fia megtestesülésével a világba jött, leszállt az égből anélkül, hogy elhagyta volna a mennyei atyát dicsőségében. Vagyis az egyház elsősorban a megtestesült igét ünnepli karácsonykor, csak ezután a boldogságos szüzet, akitől Isten fia az emberi természetet felvette. Most az adventi szent időben ugye a szűzanya van ugye a központban, az ő várakozása, és mi is vele együtt várakozunk és készülünk a megtestesülés megünneplésére. Igen, egykor Izraelt asszírok fenyegették. Ákáz a gonosz király, hogy az ellenségtől megmeneküljön, segítségért nem Istenhez fordult, hanem a szomszédos pogány Egyiptomhoz. Erre Izaiás próféta az Úr megbízásából figyelmeztette, hogy ne emberi erőkre támaszkodja, hanem higgyen és bízza magát és országát Istenre. A király durván visszautasította a próféta ajánlatát, Izrael Istenétől elfordult és csak az emberi segítségre épített. A próféta erre kijelentette, hogy Isten ennek ellenére hű marad ígéretéhez. Megszégyeníti a kisítőeket és a kevélyeket, gondoskodik a zsidóságról. Átvitt értelemben a próféta kijelentése az egész emberiségre, a megváltás művére is vonatkozik, amelynek csodajele az lesz, anya lesz a szűz és fia születik, fiának neve Emmanuel, velünk az Isten. Megígérte tehát egy gyermek születését, aki üdvözíti a népét. Máté evangélista szerint egy fejezet 23. versében a jövendőlés Jézusban teljesül, mikor Máriától a szűztől megszületett. Ákáz, olvassuk Izaiás próféta 7. fejezetének 10-11. versében, nem akart hallani semmiféle jelről, amely figyelmét és szíve vonzalmát Isten felé irányítaná. De sokan gondolkoznak ma is így. És mégis számtalan jel van, amelyek Istenről, nagyságáról, hatalmáról, igazságosságáról, irgalmáról, bölcsességéről beszélnek. A világ létével nem azt bizonyítja, hogy van felettünk egy végtelen nagy bölcs alkotó, aki létrehív és irányít minket, s a megtestesülés mélységes titka. Saját életünkben hányszor tapasztaljuk, kedves hallgatók, hogy belépett Isten, azaz jutalmazza tetteinket, a bűneink miatt büntet, helyesebben mondva bűneink utolérnek, bűneink következménye az a népenséggel nem kellemes, nem jó számunkra a föld életünkben. Igaz, mi sokszor egész más jeleket kívánunk, hogy Isten kedvünkre végezzen csodákat, s ha nem teljesíti, milyenek vagyunk, elfordulunk tőle, tagadjuk, mert azt kívánjuk, hogy hozzánk alkalmazkodjék. Kedves hallgatók, Szent Pál apostol nem ismerte Jézust föld életében, ezért nem beszél föld életéről, de annál többet az ige megtestesüléséről és Jézus szenvedéséről meg feltámadásáról. Az egész lelkisége hitünke két titkából táplálkozik. E tekintetben rendkívül jelentős a Filippiekhez írt levél. Így a karácsonyra készülve érdemes elolvasni a Filippiekhez írt levelet. Arra kér, hogy ne legyünk önzők, ilyen az menti receptet a számunkra, hanem szeressük másokat érdek nélkül, legyünk alázatosak, tartsuk másokat magunknál többre, hiszen erre kapunk fenséges példát a megtestesülés titkában. Kéri, ugyanazt az érzést ápoljuk magunkban, amely Urunkat Jézus Krisztus töltötte el. Istennel az Atyával való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez erőszakosan ragaszkodjék. Kiüresítette önmagát, felvette a szolga alakját, emberekhez lett hasonló. Megalázta magát, engedelmes lett a kereszt halálig. Nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. Ezért Isten felmagasztalta, és oly nevet adott neki, amely minden más név felett van. A legcsodálatosabb példa, amelyet Jézus adott nekünk. Hát szabaduljunk meg önzéseinktől, éljünk alázatban és szeretetben. Kedves hallgatók, most az adventi szent időben, ami még hátra van karácsonyig, a mindennapjainkat az áldozat, a belső lelkület kell, hogy jellemezze. Az ige megtestesülésével már is kész a kiengesztelés áldozata. Megalázta magát és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Filippiekhez írt levél, 2. fejezet, 8. verse. Ez a krisztusi áldozatnak a fenségéről beszél. Isten az Ószövetségben ugyanis elutasította az ember áldozatot, de elfogadta az állatok feláldozását. Ezek is csak akkor voltak kedvesek előtte, ha az ember készséges szívvel és hittel tette. Ezért tetszett az Úrnak annyira, gondoljunk csak Ábrahám áldozatára. A próféták állandóan figyelmeztették a népet. Az áldozati szertartások önmagukban még nem dicsőítik meg Istent. Az áldozat a szív készsége nélkül üres szertartássá és képmutatássá válik. Hát az áldozat mögött, az áldozatban ott kell legyen az ember szíve, az erős, az átélés. Első a lélek magatartása. Az áldozat belső szelleme korán sem puszta ráadás, hanem a lényekhez tartozik. A szertartások a belső érzelmeket teszik láthatóvá. Hogy egy áldozatot, egy szemlés áldozat is bemutat, az átéléssel kell tegye, nem szabad rutinszerűen csak úgy meglegyen, vagy túl legyünk rajta. Mögötte az áldozat bemutatáson keresztül átkerüljön a pap belső lelkülete, a mélységes imádás, Istennel való belső kapcsolat megnyilvánulása, amely bűnbánatot és bűnvallomást, a megbocsátás vágyát és az Istennel való szövetséget erősíti meg, mélyíti. Igen, a belső áldozatát nagyon-nagyon fontos, kedves hallgatók. Az Új Szövetségben Jézus magáévá teszi a próféták elgondolását. Ő is kihangsúlyozza, hogy a lélek bűnbánó és önátadó magatartás a legfontosabb a szertartásban. Tehát akárhányszor templomba jövünk, akárhányszor a szentmise áldozaton részt veszünk, a lélek bűnbánó és önátadó magatartása a legfontosabb részünkről. Sőt, a tekintetben még tovább megy, a belső áldozat nincs többé külső szertartáshoz kötve. Azarjának olvassuk a Dániel 3:38-41-ben, Dániel egyik társának imája, amelyet a tüzes kemencében lángok között mondott el. Most nincs fejedelmünk, sem prófétánk, sem vezérünk. Nincs sem égő, sem véres, sem étel, sem ital áldozatunk, de még hely is, ahová letegyük első termésünket, s elnyerhessük irgalmadat. Fogadd el megtört szívünket, és áldozatos lelkünket kosokból és bikákból álló égő áldozatul, tömérdek, hízlalt, bárány gyanánt. Áldozatunk legyen, kedves hallgatók, ma épp úgy kedves színed előtt, olvassuk a könyvben, s engesztelődj ki a múlt miatt, mert akik benned bíznak, nem vallanak szégyen. Most már egész szívünkkel téged követünk, téged félünk, és a te nevedet keressük. A Zsoltáros is ugyanakkor világosan tanítja, hogy az Úr nem áldozatokat kér tőlünk, hanem engedelmes magatartást és hűséget törvénye iránt. Azaz engedelmes magatartást és hűséges törvénye iránt. Zsolt, a 40. Zsoltár 7-8. verse így fogalmaz. Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, nem követelsz égő és engesztelő áldozatot, így szólok hát hozzád, lásd, itt vagyok, a könyvtekercsben rólam írták, hogy teljesítsem akaratodat. Kedves hallgatók, Jézus halála az isteni szeretet következménye. Az Atya sohasem akarta a fiú halálát, nem vérengző, aki nem engesztelődik addig, amíg vért nem lát. Az volt az Atya szándéka és kívánsága, hogy fia megtestesüljön, emberré legyen, és ezzel a tettével az egész emberiséget felemelje hozzá, azaz állapotunkat megváltoztassa, vagyis jobbá tegye. De állapotunkhoz hozzátartozik a halál is. Ezért a megváltó halála annak a szeretetnek a következménye, amellyel segíteni akart rajtunk. Hogy mi volt a mennyei Atya akarat a fiával kapcsolatban, azt tudtunk ratta, vagy adja a Zsoltáros. Nem kellett néked véres vagy ételáldozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam tehát, íme jövök Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, ezt már idéztem az imént. Igen, az Úr Jézus egész élet áldozat, a megtestesült igének, az Isten embernek első szívdobbanását ismerjük. Íme eljövök Istenem, hogy teljesítsem akaratodat. Ezt cselekedte Jézus egész életen át. Ezért Krisztus életének áldozati jellege van, szívének minden érzésével, szándékával, tettével, tanításával és szenvedésével azt az áldozatot hozta meg, melyet az Atya kívánt tőle. De nem csak Jézusnak, hanem ne felejtsük el édesanyjának, Máriának is egész élete áldozat. Különösképpen a megtestesülés pillanatától kezdve, mihely kimondta a súlyos szavakat, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Élete szent fia életével egyesülve áldozattá magasztosult. Ezt látta az Aksimeon, amikor Mária fájdalmáról jövendőlt. Nos, a keresztény ember Krisztussal közös áldozat mit jelent ez? Téves volna azt gondolnunk, hogy ezzel az új szövetség áldozata teljes. A keresztségben Krisztus élettünk. Keresztségi fogadásunkkal mi is kijelentettük, ha nem is ezekkel a szavakkal, íme jövök Istenem, hogy teljesítsem akaratodat szent fiaddal, és mindnyájunk édesanyjával együtt. Ezzel tehát Krisztussal együtt közös áldozattá lehetünk, s úgy kell élnünk, hogy minden érzelmünkön, tettünkön, szenvedésünkön rajta legyen az áldozat jellege. Akik ezt nem teszik, kivonják magukat nem csak a Krisztussal és Máriával együtt hozott áldozatból, hanem annak áldásából is. Kedves hallgatók, adventben a szűzanyát köszöntjük. Ebben a decemberi hónapban szívesen jövünk, hogy megyünk a templomba, mi is ezt tesszük itt Micskén a minden reggel, minden hajnalban, 6 órakor a templomba, a Róláti Szentmisén veszünk részt, azt mutatjuk be. És azért is jövünk a templomba, hogy találkozzunk égi anyánkkal, ugyanis soha ne felejtsük el, hogy nagyon sokkal tartozunk neki. Hálánkat ki akarjuk fejezni előtte, a szívünk sugallja, hogy kimutassuk szeretetünket, ugyanis sok kérnivalunk van, és az gyermeki szeretettel szőjük be a hajnali Róláti Szentmisékbe, és azután szoktuk elvégezni mindig, aki visszamarad, az örvendetes rózsafűzért. Mindenek előtt szívünk hozzá húz, köszönteni szeretnénk őt ebben a hónapban, amennyi nap még hatta van karácsony, és természetesen utána is, mert ő a mi édesanyánk. És mielőtt köszöntenénk Máriát, ne csak gondoljuk, hanem érezzük is át, ki ő számunkra. Isten üdvösségünkre irányuló örök elgondolásában és elhatározásában Máriának elsődleges szerepet adott. Azért Jézus mellett van a helye, méghozzá tőle elválaszthatatlanul. A II. Vatikáni Zsinat így nyilatkozott az egyházról szóló konstitúció 53. pontjában: Szűz Mária az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta az Isten igéjét, és világra hozta az életet. Ezért ismerjük el és tiszteljük őt, mint az Istennek és a megváltónak igaz anyját. A megváltásban fenségesebb módon részesedett fiának érdemeiért és vele szoros, felbonthatatlan kötelék által egyesült. Kedves hallgatók, ugyan itt olvassuk, hogy a kicsit tovább az édesanyának ez a mély kapcsolata fiával az üdvözítés munkájában megmutatkozik a szűzi fogantatás idejétől kezdve egészen Krisztus haláláig. Mária, szűzanya a mi megváltásunkban és üdvözülésünkben isteni fia mellett legtevékenyebben vesz részt. Ezek után még jobban érezzük át, mit is jelent, hogy Mária mi édesanyánk, hogy Mária az egyház és az egész emberiség anyja. Nagyon fontos, hogy a szeretetet gyakoroljuk minden nap. A szeretet gyakorlása nélkülözhetetlen életünkben. Üdvözölni valakit, ő annyit jelent, hogy jót kívánni, elsősorban lelki jót, erkölcsi tisztaságot, erénye gazdagságát, békét, megnyugvást, örömet és boldogságot neki és övének. A jó kívánság, a vágy a szeretetből fakad. Üdvözülésünkkel arról tanúskodunk, hogy szeretettel vagyunk iránta. Hogy ez így van, kiváglik az ellenkezőből is. Rosszul esik, ha ismerősünk nem köszönt ugye bennünket a mindennapi életben. Úgy érezzük, hogy nincs jó kívánsága számunkra, hogy nem szeret. Ha ismeretlen nem köszönt, azon nem akadunk fel. Bánt azonban, ha olyan valaki teszi ezt, akit már személyesen régóta ismerünk, elvárjuk, hogy köszöntsön bennünket azt, akivel személyes kapcsolatunk van. Ha ezt nem kapjuk meg benne, akkor haragot, indulatot vagy közömbösséget érzünk irántuk. Nem becsül, nem tart érdemesnek arra, hogy megtiszteljen bennünket. És ebből láthatjuk, hogy mi is súlyos mulasztást követünk el, ha megvonjuk Máriától az üdvözlést, amely őt a legnagyobb fokban megilleti, mert ő égi anyánk, az ő oltalma alatt élünk, a kegyelmeket, amelyek nélkül a természet felett életet elveszítenénk, az ő közbenjárásának kell köszönnünk, ő a mi reménységünk. Senkit sem kell úgy tisztelnünk, mint Máriát. Mindnyájunkban ugyanis sok gyarlóság, bűnös hajlam, rossz cselekedet is van, amikért nem tiszteletet, hanem megvetést érdemlünk. Viszont a boldogságos Szentszűzben minden csodálatosan tiszta és tökéletes. Soha semmiféle bűn, de még bűnös hajlam sem homályosította el lelkét, ezért a legnagyobb tiszteletet érdemel. Emiliáni Szent Jeromos, aki meghalt 1537-ben, 300 katonájával harcolt a császári csapatokkal szemben Velence függetlenségért. Fogságba került, ott kemény sors várt rá. Megráncolva zárva tartották sötét cellában. A Szentszüzet kérte, szerezze vissza szabadságát. Megfogadta, hogy neki szenteli életét. A Szentszűz meg is jelent, kulcsot adott át, amellyel kinyithatja a börtön zárait. Sőt, keresztül vezette az ellenség táborán. E szavakkal búcsúzott, Jeromos, szabad vagy, de ne feledd el, amit ígértél. Jeromos pedig hűségesen teljesítette ígéretét. Szétosztotta vagyonát, életét pedig az árvák és a szegények felkarulására szentelte. Megtanította rábízottait a szűzanya szeretetére és tiszteletére. Kedves testvéreim, az üdvözlés a hála kifejezése. Szent Pál örökös háladásra buzít bennünket az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezetének 20. versében. Azt mondja, adjatok hálát mindenkor mindenért Istennek az Atyának. Ebből az örökös háladásból bőségesen juttassunk égi anyánknak is, aki megváltót és üdvözítőt ajándékozott, s akinek közbenjárását és könyörületességét állandóan tapasztaljuk. Aki hálás Máriának, köszönetet is mond neki. Kafasztó Szent József szívesen látogatta a börtönben simlődőket és halálra ítélteket. Ezek közül az egyik Demichelis Károly elutasította, mikor a bűnbánat szentségének felvételére buzdította. Ennek ellenére Kafasztó József elkísérte a kivégzés színhelyére. Egy kis szentély mellett haladtak el, mikor a lelki atya kérte az elítéltet, fordítsa tekintetét Máriára. Az pedig, mikor ránézett, megtelt kedves emlékekkel. Hányszor köszöntötte a szűzanyát. A bánat érzelmei hatották át. Szent Jónás kért, mert ki akart békülni Istennel. Elfogadta a szörnyű halált. Kafasztó József pedig megáldja lelki fiát e fohásszal. Köszönöm neked, anyám, hogy fiad a te közbenjárásoddal elnyerte az üdvösséget. Kedves hallgatók, köszöntésünk, mit ébreszt fel Mária lelkében? Rokon szenved, szeretetet, segítőkészséget. Ha valaki kedvesen közeledik felénk, ránk köszönt, magatartása, jó érzést kelt bennünk, még akkor is, ha idáig ellenszenvet éreztünk. Jobb véleménnyel leszünk róla, együtt érzünk vele, s ha tudunk, segítünk rajta. Hasonló érzést keltünk a boldogságos Szent Szűzben, ha köszöntjük, tiszteljük és segítségét kérjük. Feledi a megbántásokat, szívesen megbocsát, gyermekének tekint, és segítségünkre siet. Anyai szeretetében részesít bennünket, érezteti anyai segítségét, s ott is, ahol erőink már felmondják szolgálatukat, érezteti könyörületességét. Kedves hallgatóim, a szűzanyával virasztó hajnali rurát és szentmisség, tehát abban segítenek, és az a célja, hogy közelebb jussunk Mária anyai szívéhez. Kedves hallgatók, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Én kívánok már most Istentől megáldott, békés, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és áldott új esztendőt. Kezdjük az új esztendőt szűzanyával, ég édesanyánkkal, a béke királynőjével. Ajánljuk fel az új esztendő mindennapját is ő neki, hogy továbbra is megmaradhassunk azon az úton, amelyet Mária és Jézus Krisztus mutat, vagyis az üdvösség felé vezető úton, mennyország feletti vezető úton. Isten áldja önöket, adjon erőt, egészséget, és tartson meg minket a szent katolikus hitben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálló, itt szent imádságban Gábriel találó, ékes köszöntéssel a szűzhöz így szóló. Üdvözlégy te kegyes, Isten szép leánya, Jesszétől származott Ádám unokája. Az Éva asszonynak legtisztább magzatja, Áron veszélyének megújult virágja. Tégedet az Isten leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. Kilenc angyali kar koronát készített, hogy megkoronázza azzal szent fejedet. Készíts azért szállást az Isten fiának, mert tégedet vallott szentséges anyjának, de méhet kívánta az ő szállásának, téged mond az írás Salamon házának. Az Úrnak igényét örömmel elvárom, mint Isten akarja, én is úgy akarom. Tiszta hajlékomban, ha tetszik, bezárom, mert szüzességemben tudom, nem lesz szárom. Világosítsa meg az Úr én házamat, ragyogó fákjákkal rakja udvaromat, piros hajnal után hozza fel napomat, hogy meglássam én is az én Krisztusomat. Amen.